Tisztelt hallgatóság, hölgyeim, uraim, kedves barátaim, akik Budapestről és az ország több pontjáról ide jövve megtiszteltek jelenlétükkel. Engem ért ez a megtiszteltetés, hogy beszélhessek a magyarországi cigányok, romák és az iskola kapcsolatáról. Hallgassák türelemmel, és várom utána kérdéseiket. A magyarországi cigányok, romák helyzete mindig szorongással tölt el bennünket, amikor valamilyen etnikai feszültség kezdődik, vagy lobban lángra Európa valamelyik országában, vagy etnikai színezetű konfliktus. Talán szorongani kezdünk, mi következünk, Magyarország következik? Rossz a lelkiismeretünk. Valahogy a magyarországi cigányok még mindig nem igazán vannak itthon, közös hazánkban. Még mindig diszkrimináció éri őket, még mindig gyakran élnek nyomorban, szegénységben, segélyekbe utalva. Akár az okokat, akár a következményeket vizsgáljuk meg, vesszük szemügyre, eljutunk az oktatáshoz. Együtt vagy külön? Külön, együtt, színesen. Nézzék meg ezeket a képeket, Baranya megyei iskolákban készültek. Kedvesek, és itt az iskola udvaron valóban színesen kedvesek. Ha azonban belenézzünk a dolgok háb mögé, nézzük a felnőtteket, nézzük a szülőket, és nézzük a cigány szülők, cigány emberek és a magyar társadalom kapcsolatát, akkor gyakran találkozunk azzal a címkével, hogy nem dolgoznak. Valóban nem dolgoznak a cigányok? Ha úgy értjük ezt a jelzőt, ezt a címkét, hogy nagyon sokaknak közülük nincsen kereső munkájuk, nincs olyan foglalkozásuk, amelyből állandó bevételre tehetnek szert, akkor azt mondhatjuk, valóban nem dolgoznak. Valóban kevesebbet dolgoznak, mint a nem cigányok. A foglalkoztatási arányok közötti különbségek nagyon szoros összefüggésben vannak az iskolázottságbeni különbségekkel. Ezen az első diagramon, menjünk egy pillanatra vissza az elsőre még, a foglalkoztatottak megosztását látjuk, a roma cigány népesség és a nem cigány Magyarország teljes népességére vonatkoztatva, iskolai osztályok szerint. A ábra azt mutatja, hogy a magyarországi cigányság iskolázottsági szerkezetben dominál a még mindig nagy mértékben az általános iskolánál kevesebb végzettség, illetve a maximum általános iskolai végzettség. És mennél előrébb haladunk a magasabb iskolázottsági szintek felé, annál meredekebben csökken a iskolázottak részesedése a cigány foglalkoztatottak körében, míg a teljes népességben sokkal magasabb az a iskolázottsági szint. Nézzük meg most a következő diagramot, amelyik azt mutatja, ugyanígy összehasonlítva ezt a népesség két csoportját, amelyik azt mutatja, hogy az első oszlop, hogy a nem cigány, illetve a teljes népesség, illetve belőle a cigány-roma népesség foglalkoztatottsága milyen arányú. Látjuk, hogy rendkívül alacsony arányban foglalkoztatott, tehát van állásban mondjuk így, a cigány-roma népesség, a teljes magyar népességben is a foglalkoztatottsági arány igen alacsony, európai viszonylatban is alacsony, de drámai a különbség a cigánysággal összehasonlítva. Ha a további oszlopokat megnézzük, akkor megfigyelhetjük, hogy a 8 osztálynál kevesebbet végzettek esetében még a cigányságnak nagyobb esélye van a munkához jutáshoz, mint a nem cigányoknak. Gondoljunk azonban arra, hogy miféle munkák lehetnek ezek, amit általános iskolánál alacsonyabb iskolai végzettséggel lehet végezni. Ami viszont biztatóbb a skála másik oldalán, az előbbi diagramon láttuk, hogy milyen kevés cigány-roma embernek van érettségie vagy diplomája. Láthatjuk azonban itt, hogy ha már elért egy érettségi szintet, pláne hogyha diplomát szerzett, akkor a foglalkoztatottság gyakorisága csak nem azonos a nem cigányokéval. Ez az ábra valamelyest utal a diszkriminációra is, amely éri a cigány-roma népességet a munkaerőpiacon. Hiába jut el bizonyos iskolázottsági szintre, kevesebb esélye van arra, hogy munkához jusson, mint a nem cigányoknak. Azonban az iskolázottság és az iskola túlságos komplex és túlságosan bonyolult problémákat vet fel ahhoz, hogy egy az egyben megfeleltessük a munkaerőpiaci helyzetnek. Nem mindegy ugyanis, hogy hol lakik az ember. Nézzük meg ezeket a szép térképeket. Láthatjuk, hogy a Magyarország cigányok által sűrűbben lakott, leginkább lakott tájai, ismerten Magyarország keleti, észak-keleti, tehát délkeleti perem vidékei, a Tisza középső szakaszának, tehát középső Tisza vidéke, valamint a Dél-Dunántúl, annak és itt a Ormánsági része, Zselici része, Belső Somogyi része, itt ez talán Komló, ha jól emlékszem. Ország kistérségeit ábrázolja ez a térkép. Nézzük a következő térképet. Ha megnézzük a munkanélküliségi arányt, akkor láthatjuk, hogy a munkanélküliség éppen ezeken a területeken a legmagasabb. Tehát az ország északi, északkeleti, délkeleti peremvidékén, a Tisza középső szakaszán, a Dél-Dunántúlon, annak is itt az Ormánsági és a Belső Somogyi területein. És nézzük még meg egy harmadik térképet is, ide csúsztatva. Itt pedig a extrémen, szélsőségesen alacsonyan iskolázott népesség sűrűsödési pontjait, területeit láthatjuk. Az iskola végzettséggel nem rendelkező 10 éven felül népességet. Láthatjuk, hogy ezeknek a csoportoknak a sűrűsödési pontjai az országnak pont ugyanazok a területei voltak. Ugye itt is az észak-keleti, dél-keleti peremvidékek, a Tisza a középső vidéke, Ormánság, Belső Somogy. Köszönöm szépen. Tehát, ha végig néztük ezeket a térképeket, tehát még egyszer pörgessük végig, nagyon szépen vannak, szép az animációjuk a térképeknek, úgy hiszem, talán érzékelhetővé válik a dolgoknak nem csak az összetett volta, hanem az a kényszerpályák, azok a, az a csapdahelyzetek, amelyikből nagyon nehéz kitörni, hiszen hiába iskolázódna itt valaki, ha nincs munkahelye. Akár cigány az illető, akár nem cigány az illető. Ezekben az országnak ez a regressziós területein a cigány-roma népesség végül is egymáshoz, nagy szegénységben egymáshoz húzódik, együtt rekednek meg a régi vagy új szegénytelepeken, városi gettókban. Ezt a nyomasztó képet fokozza, erősíti, hogy a közbeszédben és a szakmai diskurzusokban is felszokták vázolni azt a jövőképet, azt a prognózist, ahogy a cigány népesség létszáma gyarapodni fog Magyarországon. A mai 400-600 ezer körüli főre becsült létszámok egyes prognózisok szerint néhány évtizeden belül akár másfél-kétszeresére nőhet. Ennek a növekedésnek nem akarnék itt bele keveredni, és nem is akarnék utalni a vitatható kérdésekre, vitatott kérdésekre ebben a prognózisban, népességprognózisban. Azonban érdemes pillantást vetni a korfára, a demográfiai, életkori szerkezetére, részint a cigány-roma népességnek, összehasonlítva a teljes magyar népességgel. De nyilvánvaló, hogy itt ebben a kék ábrában benne van a cigány népesség is. Tehát ez a teljes magyarra vonatkozik, de hát az arányok viszonylag elenyésző ugye a Magyarország teljes lakosságához képest. A két korfa majd csak nem tükörképe egymásnak. A cigány roma népességnél a gyerekek, fiataloknak a száma magas, arány, a száma magas, viszont igen gyorsan meghalnak, tehát igen rövid élettartamra van kilátásuk, az idős korúaknak a száma radikálisan csökken. Szemben a Magyarország teljes népességével, ahol a gyermekek száma alacsony, és hát hosszabb a, persze még európai viszonylatban mindig nem elég hosszú, de a cigány lakossághoz képest sokkal hosszabb a várható és a megélt élettartam. Örülhetnénk, és örülnünk is kellene annak, hogy van az ország népességének, társadalom népességének egy ilyen tartaléka, amit a cigány gyermekek jelentenek, a megszületett cigány gyermekek jelentenek, hiszen ebben ez egy gyermekszegény országban élünk. Azonban többeknek, szakembereknek is elfogulatlan, sőt antirasszista embereknek is fölvetődik, fejében is fölvetődik az a kérdés, hogy vajon nem a szegénységet, nem az iskolázatlanságot fogják tovább örökölni ezek a gyerekek, örökölni a szüleiktől ezek a gyerekek, növelvén társadalmunk közös gondjait. Azt hiszem, hogy az iskola azért is fontos, hogy minden egyes megszületett cigány kisgyermek nyereség legyen a társadalom számára, és nyereségnek is érezzük a társadalom számára. Ha most átlépünk ebből a témakörből egy kicsit egy másik témára, a kapcsolódó témára, az iskolára, akkor azt kell szemügyre vennünk elsősorban is, hogy mi a feladata, mi a funkciója az iskolának. Az természetes, és mindenki tudja, azt ismeri azt a funkciót, hogy képzettséghez kell juttatni a tanulókat. Kevésbé gyakori a fölismerés vagy a tudás arról, hogy ahhoz, hogy sikeresen juttassa szakképzettséghez a tanulókat, ahhoz el kell látni egy bizonyos szocializációs funkciót. A pedagógiában nevelésnek nevezzük, a szociológiában, szociálpszichológiában mondjuk inkább szocializációnak. Ezt a folyamatot, amelynek során elsajátítjuk mindazokat az ismereteket, magunkévá tesszük azokat a kompetenciákat, amelyek magatartási szabályokat, amelyek a társadalomban, amelyekkel élni tudunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy magunkat kifejezzük, érdekeinket érvényre juttassuk, és így tovább. Nem szoktunk azon gondolkodni, de ha belegondolnak, talán egy igazat adnak nekem, az iskola rettentően sok mindent vállal a családoktól, a gyerekektől. Olyasmikre gondolok, nem feltétlenül a pénzre gondolok, inkább olyasmikre gondolok, hogy elvárja, hogy a iskolába belépő gyerek tudjon bánni az idővel. A szülő tudjon bánni az idővel. A szülő tudja felkészíteni a gyereket az idővel való bánásmódra. A fegyelem, az egy helyben ülés, az előre tervezés. És még sorolhatnám azokat, amelyek otthonról kell hozni a gyereknek az iskolába. De bent az iskolában is meg kell tanulni a tanár-diák viszonyt, a diák-diák viszonyt, a szülő-tanár viszonyt is el kell sajátítani azoknak a családoknak, szülőknek, akiknek nem biztos, hogy van benne elég, vagy egyáltalán van benne gyakorlatuk, hogy hogyan kell, milyen magatartása kívánatos és elfogadott az iskolában. Természetes hát, hogy minél közelebb áll a családi ház és az iskola rendszer kultúrája, annál könnyebb lesz a gyereknek a beilleszkedés, és minél távolabb, annál nehezebb. Azonban a társadalmi kompetenciák hiányában az ember nem nagyon boldogul egy olyan társadalomban, ebben a modern társadalmunkban, amely át van szőve a szervezetek hálózatával, ahol az ember születésétől haláláig, ha még csak egyáltalán tevékenykedni tud, társadalmi szervezetekben tevékenykedik. Ha mindezek hiányában, a kompetenciák hiányában a boldogulását az ember a társadalmon kívül találhatja csak meg, vagy pedig éppen a társadalom ellenében találhatja meg. Szokták kérdezni, hogy vajon a cigányság felismerte az iskolázás fontosságát? Tesz-e önmagáért? Én nekem az a meggyőződésem, hogy igen, felismerte, nyilván nem minden egyes tagja ennek a népnek, de általánosságban igennel lehet válaszolni erre a kérdésre, és igen, arra kell válaszolni arra a kérdésre, hogy tesz önmagáért. Az első nagy reprezentatív cigány vizsgálat óta, amit Kemény István vezetett a 70-es évek legelején, rengeteget változott a cigányság iskolázottsága. Akkor még jellemző volt az írástudatlanság, ma az írástudatlanság a legidősebb nemzedékekre szorult vissza. Akkor még ritkaság volt az általános iskolai végzettség, ma a fiatal korosztályok mondhatni teljes egészükben elvégzik az általános iskolát. Akkor még ritkaság számba ment, hogy valaki középiskolában érettségizzék, vagy diplomát szerezzen, és ha meg is tette, többnyire igyekezett elszakadni a csoportjától, a közösségétől. Ma úgy vélem, egyre többen vannak, ha természetesen még messze nem elegen, akik iskolázódnak, érettségiznek és diplomát szereznek. És gondoljunk arra is, hogy ezek az eredmények, amelyek ugye még messze vannak az optimálistól, és messze vannak a teljes népesség, magyarországi népesség, mondjuk iskolázási arányaitól is, olyan népesség, olyan közösség érte el ezeket az eredményeket, amely néhány nemzedékkel ezelőtt még idegenül és ellenségesen állt szemben az iskolával. És olyan iskolai rendszer hát adaptálódott annyira, amennyire a cigánysághoz, amelyben 10-15 évvel ezelőtt még nem számított ritkaságnak az, hogy logopédushoz küldték, vagy logopédust hívtak a kisgyerekhez, mert nem tudták, hogy bejásul beszél, vagy lovári nyelven, azt hitték, beszédhibás. A magyarországi cigányságról, ha általánosságban beszélünk, beszélhetünk, egységesnek azonban inkább csak makrostatisztikai szinten fogadhatjuk el, szemlélhetjük a cigányokat, vagy nagy makroszociológiai vizsgálatok során. És pedig egy fő szempont van, amely szempontból egységesek a cigányok, a külső besorolás. Tartja a cigánynak, sorolja be cigányként az egyéneket. Az iskola, az önkormányzat, a plébánia, a rendőrség, a társadalmi szervezetek nem egyszer jól tudják, hogy ki a cigány és ki nem a cigány. Független az illető egyénnek a társadalmi státusától, vagy függetlenül attól, hogy az illető megbecsült szakmunkás, tanár, esetleg éppen tanár valahol, esetleg az orvosi rendelőben, ha éppen Kalányos vagy Rafael névre hallgat, a sor végére hagyják akkor is, hogyha sokkal előbb érkezett. Ezeket a előítéletes vagy diszkriminatív magatartásokat tapasztalja a gyermek, nem csak a szülői előképzetlenség terheit viszi magával az iskolába, hanem az iskolatáskáját nehezítik azok a vélt vagy valóságos bűnök is, amelyet a cigány népcsoport bármelyik tagja, bármikor, bárki ellen elkövetett, ha elkövetett. Nem mindegy azonban, hogy honnan indul a cigány roma kisgyerek. Nézzük meg néhány képet, és lássuk meg a különbségeket. Lehet az életterei, lehet lakóhely, sajnos lehet lakóhely, és van ilyen lakóhely, egy szeméttelep, lakásnak nem nevezhető viskóval. Lehet lakóhely, egy cigánytelep széle, sokak számára meleg, biztonságot nyújtó hely. Lehet lakóhely, egy városi szlam, az utcasarok. Lehet lakóhely, egy cséházas falusi utcasor, és végül nyilván másképpen más jelent elindulni egy ilyen lakóhelyről, amelyik egy texasi ranchhoz hasonló komfortot és szolid, mondhatni luxus, de legalábbis jólétet sugároz. Tehát a cigány közösség, a cigányság nem egységes társadalmilag, gazdaságilag. Iszonyatos különbségek vannak, ahogy talán ezek a képekkel érzékeltetni tudtam. A szegénység bugyrai, a nyomor bugyrai és a jómód között. Viszont más szempontból sem egységes a cigányság, és ez pedig egy kulturális, etnokulturális szempontokat fogok itt behozni az elemzésbe. Tudni kell, hogy minden magyarországi cigány magyarul beszél. Legalábbis tud magyarul. Ezen a metszetben nem különböznek más magyarországi nemzetiségektől. A különbségek, mint mondottam, kívülről látszanak, a különbségeknek kívülről nem látszanak, belülről pedig annál fontosabbak. Most néhány képet fogok bemutatni, mert egyiket látunk is. Ezek egyrészt az egyes cigánycsoportok közötti különbségeket hivatottak bemutatni, érzékeltetni. Másrészt szeretném ismételten fölhívni ilyen módon is arra a figyelmet, hogy történelmi léptékkel iszonyatosan rövid idő telt el azóta a képek ideje, fölvételek ideje és a napjaink óta. Ezek a képek a 20. század 30-as, 40-es éveiben készültek a különböző cigánycsoportok körében. Nem csak képeket fogok mutatni, néhány információt mondani ezekről a csoportokról, hanem lesz szerencsénk hallgatni egy kicsit kóstolót kapni a zenéjükből is, amit már itt az aulában hallhattunk, Szilvási István és zenekara fogja majd bemutatni ezeket. Hát kijöhettek, és majd még mondok egy pár szót addig, amíg jöttök kifelé. Tehát cimbalommal, nagybőgővel ábrázolt cigány családot látunk itt. Ők a Magyarország legnépesebb cigány csoportjának tagjai, romungróknak is mondják őket, magyar cigánynak is mondják őket. Őseik évszázadok óta Magyarországon élnek, magyar nyelven beszélnek, őseik kárpáti cigány nyelven beszéltek, manapság az csak pár nyelvszigetre szorult vissza. Gyakran nevezik magukat zenésznek ez a család itt joggal, még olyan családok is, ahol már senki zenetudó nincsen. Ez a zenészség ad bizonyos elit tudatot a romungrók, magyar cigányok egy rétegének. Nem önmagukat, ők rajcigánynak is mondják raj, mint a rajkon, és tovább adódik, vagy a rádzsa, úgy gondolom, indiai szó ebből ered, vagyis közös eredetű, vagy úri cigánynak is mondják. Ők adták a Európának és magyar kultúrának azt a cigányzenét, amelyet vagy Liszt és Brahms is merített, olyan nagy zenészeket adtak Európa és magyar kultúrának, mint Bihari Jánostól egészen Rácz Aladárig sokat. Már a 19. században voltak közöttük polgári szinten élő családok, akik gyerekeiket tanították, a mai elit úri zenész cigányok is tanítatják gyermekeiket. Azonban a romungrók többsége nem zenész volt, hanem mezőgazdasági, falusi faluban végzett munkával kereste kenyerét, amely munka azonban nem nélkülözte nem a szakképzettség vagy a képzettség bizonyos elemeit, vályogot vetni, azért nem tud mindenki, ezt meg kell tanulni. Na most pedig hallgassunk meg néhány taktust ebből a zenéből, a zenei világból. Szilvási Gypsy Folks Band szórakoztatott bennünket az előadás előtt. Mellettük azonban föllépett Berki László és csapata is. Sajnos ők nem tudtak közöttünk lenni, azonban emlékeztetnék arra, mielőtt elkezdenétek a zenét, hogy az a fellépő ruha, az a színpadi ruha, amit ők viseltek, és az a zenei stílus, amit ők bemutattak nekünk, amit például a Száztagú cigányzenekar játszik, az a bizonyos cigányzene, egy szóba írva, amiről beszéltem. Akkor most légy szíves.
Áruk, áruk, de mi járunk? Nem gondoltam, hogy így járunk. Beleestem, benne vagy a babámnak dolgok. da 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 alo malo alo madalo dilo madalo na 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 úgyis te leszel a páró. Nehezemre esik a járás, tőle babám az elvár. Nehezemre esik a járás, tőle babám.
Mert hogy a cigányok, magyarországi cigányok másik nagy csoportja, amely csoport lélekszámát tekintve azért sokkal kisebb, mint a magyar cigányok, romugrók, az olá cigányok, akiket a Dunántúlon kolompárnak neveznek. Az olá cigányok a román királyság megalapítása után a 19. század második felében telepedtek le folyamatosan Magyarországon. Az ő nyelvük, ő saját magukat románok mondják, és az ő nyelvük az a románi, amelynek egyik legkiműveltebb tájszólása Magyarországon a lovári, amely egyúttal a nemzetközi cigány mozgalomnak a hivatalos nyelve is, és a roma csoportról, tehát az olá cigányokról kapta a hivatalos elnevezését az igen sokszínű európai és világ más országában is élő cigányság, tehát a közös nevük, hivatalos nevük ez a roma. Magyarországi olá cigányok büszkék arra, hogy a legtradicionálisabb csoport, hogy közösségi hagyományaikat jobban megőrizték, mint más cigány csoportok, büszkék a nyelvükre, és büszkék arra, hogy nagyon ügyesek a kereskedelemben, a gazdálkodásban, tehát ilyen mozgékony emberek. A madivatos, autentikus cigány zene, folklor zene többnyire az ő zenéjükre épül. Még azt mondanám el, hogy a nyelvüket, a romani, vagy mondom annak legkiműveltebb tájszólása, a lovári nyelvet standardizálása, fejlesztésén szakemberek fáradoznak folyamatosan. Valószínűleg bízunk benne, hogy túléli a következő nemzedékeket. Állami nyelvvizsgát lehet bele tenni. Na most akkor hallgassunk meg néhány, egy kis olá cigány zenét.
Nessi manek sukása búrró, et a vella menge baktálló, et a vella menge baktálló, jeled a deszko sukása búrró, e búja kerelle romenge, e romenge led a deszke, e murosá búr sukása búrró, et a vella menge baktálló, e búja kerelle romenge, ele romenge led a deszke, e murosá búr sukása búrró, e a vella menge baktálló,
és a harmadik jelentősebb lélekszámú cigány csoport, a bejások, akik a Dél-Zömmel a Dunántúlon, illetve Dél-Dunántúlon élnek. Nyelvük egy archaikus román nyelvnek a magyar nyelvi közegben tovább fejlődött és önállósult változata. Állami nyelvvizsgát lehet tenni, tehát hivatalos cigány nyelv a Bejás nyelv is. Magukat Bejásnak nevezik. Történelmileg, vagy cigánynak. Történelmileg rettentő rövid az az idő, ami rendelkezésükre állt az alkalmazkodáshoz. A 20. század elején költözködtek Magyarországról, nyelvükről, nevükről nem tudunk nagyon sok biztosat. Folklórjuk annyira rövid ez az idő történetileg, hogy folklórjukat még mindig össze lehet gyűjteni, kell gyűjtik is, és össze is lehet gyűjteni. És most pedig hallgassunk meg ilyen Bejás dalt.
Csepi szület, teljes
mákály
volt kár. Fát más fúrá, más fúrá nyínú vendú. Kának vittú, bányi tésztú. Áj, lá, dirá, dirá, talá, dam, talá, 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 talá. Áj, lé, 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 talá.
Ha még egy pillanatra visszanézünk az előbbi képre, akkor a teknővájó Bejás cigányt látjuk itt munka közben mögötte a felesége. Ők ez a csoport az, amely csoport hát reprezentatívan jelen van a Gandhi gimnáziumban, és azért említem ezt most ilyen hangsúllyal meg, mert tessék abba belegondolni, hogy az ilyen szinten és ilyen életszínvonalon így élő emberek 60-70 év alatt juttatták el hát dédunokáikat, a Gandhi gimnáziumig, a diplomássá válásig. Nem is akarnék ilyen titkos pletykákat mondani, hogy az államapparátusban ki mindenki származott ebből a csoportból. Majd legfeljebb titokban megmondom ezt. Kisebb létszámban élnek még az országban szintó cigányok, vagy vencigánynak is mondják őket, német cigánynak is mondják őket. Zömmel mutatványosok, a nyelvük német nyelvi közegben alakult ki. Függetlenül attól, hogy egy cigánycsoport beszéli a nyelvét, nem beszéli a nyelvét, mennyire tartotta meg a nyelvét, bizonyos határozott mit tudat van a csoportban, tehát akkor is tudják, hogy mi Bejások vagyunk, vagy mi romák vagyunk, vagy olácigányok vagyunk, ha már nem beszélik a nyelvet, akkor is tudják, hogy zenészek vagyunk, hogyha nem zenél a családban már senki sem. Az erős mi tudat párosodik, vagy párosul egy erős másik ismerettel, tehát tudom, hogy ki vagyok, ez én csoportom, és tudom, hogy melyik a másik. Ezek között a cigány csoportok között ritka a vegyes házasság is. Jobban elfogadják a családban a nem cigányt, mint sokszor, mint a másik cigány családból származott. Nem is beszélve arról, hogy a cigány lányoknak kiváltképp a tanult cigány lányoknak gyakran nincs is más lehetőségük párt találni, mint magyar közegből, nem cigány közegből. Kellene még beszélni néhány szót, és még csak említés szintjén mondom, hogy vannak igen nagy létszámú olyan csoportok, amelyek teljesen a társadalom peremére szorultak, akár az előbb látott szeméttelepi lakosság, akár a budapesti gettó, vagy falusi gettó lakók, azok az embereknek a tömegei, akik a cigányság kultúrájából igazából nem hoztak mást, nem hoznak már semmit sem, azt a bélyeget cipelik magukkal, hogy cigányok. Hogy mennyien vannak, nem nagyon lehet tudni, és nem is igazán tudunk róluk elég sokat. Mindesetre visszatérve az óvodára, iskolára, azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy ha az óvoda, iskola nem ismer valamit a cigányságnak eme gazdasági, társadalmi és etnokulturális szerkezetéről, a kulturális hagyományairól, akkor hát gyakorlatilag kudarcra van ítélve. Beszéltem eddig az iskoláról, most szeretnék néhány szót a családról beszélni. Az iskolában folyik az iskolai szocializáció, a gyerek megtanulja, meg a családja megtanulja, hogy miként viselkedjék az iskolában. A családban azt tanulja meg, hogy miként viselkedjünk ott, megtanuljuk a család kultúráját, a család által leírt, megkövetelt szerepeket, eljátsszuk. A cigány gyermekek, a cigány családban folyó szocializációt nem lehet olyan nagyon pontos antropológiai jegyekkel leírni, mint az imént a cigány csoportokat, azonban mégis lehet találni olyan elemeket ebben a folyamatban, amelyek közösek a cigány csoportok között. Egyik eleme ennek a gyermekszeretet, az nagyon kevés olyan sztereotípia létezik a cigányokkal kapcsolatban, amelyiknek pozitív a tartalma, a gyermekszeretetnek általában pozitív, nem mindig, de mondjuk az inkább pozitív. Azt mondják, hogy a cigányok jobban szeretik a gyerekeiket, mint a nem cigányok. Ez persze biztos, hogy nem igaz, ez így, nem így igaz a dolog. Úgy azonban igaz lehet, azért mutatjuk be ismét ezt a képet, amely cigány asszonyokat ábrázol gyermekeikkel, hogy a gyermek, pláne egy hagyományos cigány családban sokkal inkább az élet középpontja, mint nem cigány családokban. Mindenkinek, de kiváltképp a nőknek a személyes élete, a személyes karrierje, inkább így mondanám, személyes karrierje befejeződik azzal, hogy gyermeke születik, ettől kezdve úgymond a gyermekében él tovább, a gyermekéért él tovább. Ebben az értelemben gyermekcentrikusak ezek a családok. És abban az értelemben is gyermekcentrikusak, hogy a cigány családban a kisgyerek, és ebben azt hiszem nincs különbség, csak legfeljebb árnyalatni különbségek vannak a különböző csoportok között, a cigány kisgyermek királyfi, királylány, akit az egész család, az egész közösség imád, minden rezdülését bámulják, nem minden szükségletét azonnal kielégítik. Ha a kisgyerek sír, akkor könnyen megkapja a szomszédoktól az anyja, hogy mi van, gágyót nevelsz a gyerekedből? Hagyod sírni? Ennyire hát tilos szenvedni a kisgyereknek. Teljes szabadságban engedik, adnak neki, nincs semmiféle, nem tilos semmi. Ez viszont azzal, ennek az a következménye, hogy egy cigány kisgyereket egy perces szabad egyedül hagyni, mert valami baja lehet. Ezért aztán ennek pedig a további következménye az iskolában az, hogy miután valakinek mindig kell vigyázni a kicsikre, ezért ezek a többnyire a nagyobb testvérek, akik akkor nem mennek iskolába, a szülők éppen nincsenek otthon, és nem tudnak a gyerekre vigyázni. A gyerek felnőttek közösségében nő fel, tehát imádatától, pláne még kicsik imádattól körülvéve, majdnem egyen rangú tagja a közösségnek, és saját tapasztalatából tanulja meg a szerez tapasztalatokat, saját arra van biztatva, biztatja a szülei, arra biztatja a közössége, hogy lépjen kapcsolatban a környezetével, legyen önálló, vegyen részt a család munkájában. Ezért aztán nagyon könnyen beilleszkednek a kisgyerekek az óvoda légkörébe, vagy az általános iskola alsó tagozatának gyermekcentrikus légkörébe. A fordulat és akkor következik be, és akkor kezdődnek a konfliktusok az iskola és a cigány gyerek, vagy a cigány család között, amikor a gyerek serdülőkor felé ér el. A 6-7 éves kislány önálló tud lenni már, gyakran tud főzni, sámlira áll, és úgy meg tudja főzni a ebédet. Takarítani tud, bevásárolni tud, rengeteg dolgot tud önállóan. A serdülés azonban valami más jelent, nem a biológiai érést, hanem egy olyan fordulatot az életében, amitől kezdve már többé-kevésbé a család alapításra készülődik. Nem a önmaga megvalósítására, hanem arra a bizonyos feladatra, ami az gyermek élete körül fog betölteni. A fiúk pedig szintén az apjuk szerepeit tanulják, mácsók lesznek, cigány fiúk gyakran, igen. Mácsó természetűek, amik megvan a pozitív, a ma is negatív oldala is. Az iskola viszont folyton és a serdülőkorban is gyermekként kezeli őket. Egy fiatal lányt, fiatal hölgyet, aki már önmagát felnőttként sorolja be, értelmezi, akit a családja, a közössége felnőttként kezel, az a fiatal ember, aki szintén felnőttnek érzi magát otthon, felnőttként vesz részt a munkában és a szórakozásban, ha az iskola gyermekké fokozza le, megfegyelmezi, még akár meg is jutalmazza, akkor ez őt méltóságában sérti, friss emberi méltóságában, friss férfiúi vagy friss női méltóságában. Nagyon sok iskolai konfliktusnak itt van a gyökere. A másik a téma, a másik olyan kérdéskör, ami nagyon fontos, és minden tudom, tanulmányban gyakran emlegetik a cigánysággal kapcsolatban, a roma nő, cigány nő helyzete és szerepe. Már eddig is szóltam róla néhány szót, azonban még azt is hozzátenném, hogy igen sok tabuval, fétissel van övezve a cigány lányok nevelése, kivált kép a serdülőkoruktól kezdve, hiszen sőt már serdülőkorra készülve a szüzességükre vigyáznak, és a család, a közösség nem csak a szüzességre, hanem ennek a lánynak a jó hírére. Ezért aztán a cigány lányokat, és persze mennél hagyományosabb, mennél tradicionálisabb a közösség, annál inkább igaz ez, sem engedik egyedül, akár csak a kisgyermekeket, mert őt ugyanúgy félték. Tehát ugyancsak félték. A férfi testvérek, nagybácsik, esetleg apák vigyáznak a lányokra. Nem föltételül azért, ugyanazt szokták mondani gyakran, hogy ó, azért kell vigyázni rá, mert véletlen megerőszakolják őket, pláne városban hívják, hogy megerőszakolják őket a skinheadek, de hát a vigyázás, a féltés mélyén nem ez van, hanem a lány jó hírének a védelme, hogy nehogy azt mondják róla, hogy ilyen könnyű vérű leány. Ugyanakkor a lányokat nem is nagyon engedik tanulni, hogyha tanulni engedik a hagyományos olácigány családokban, ha tanulni engedik, ez iszonyatos nagy bizalmat jelent a lány iránt. Megbíznak benne, hogy nem fog szégyenbe kerülni, nem fog szégyent hozni a családjára, a közösségére. Pedig a lányokat épp úgy nevelik, hogy sikeresek lehetnének az iskolában. Sokkal inkább olyan modelleket, magatartási modelleket valósítanak meg az ő nevelésükben, amelyik az iskolában jól használható. Szorgalmasak, kitartók, nagyon alkalmazkodók, minden helyzetben fel tudják magukat találni. Tehát ez a két dolog ellentmondásban van egymással. Az ellentmondás úgy oldódik meg talán, és úgy látszik ennek már, hogy lassacskán megoldódik talán, hogy egyre több lány tanul mégis tovább. Az én benyomásom szerint, bár ezzel kapcsolatban nincsenek nagyon szisztematikus elemzések, a felsőoktatásban már sokkal tanulók, cigány fiatalok között már sokkal magasabb a lányok aránya, mint a fiúké. Egy harmadik elemet szeretném még itt még kiemelni, amely nagyon jellemző a cigány közösségek szocializációs technikáira, és az iskolával is kapcsolatban van, ez pedig a sajátos iskolai pályafutások. Az a tapasztalatunk, hogy a cigány fiatalok a legritkább esetben, nagyon ritka esetben jutnak úgynevezett királyi úton a felsőoktatásba, vagy a magasabb iskolákba. Tehát mondjuk a királyi útnak itt azt nevezem, hogy valaki egy jó általános iskolát befejez, tovább halad egy jó gimnáziumba, befejezi, tovább megy egy jó egyetemre. Cigány fiatal emberek, ha tovább tanulnak, ugye nem biztos, hogy zökkenőmentesen fejezik be az általános iskolát, néha akkor nem is tanulnak tovább, majd szakiskolát végeznek valahol, majd akkor egyszer valamikor leérettségiznek, levelező oktatásban, felnőtt oktatásban, és majd esetleg valamikor elkezdik az egyetemet. Kiváltképp a nőknél az figyelhető meg, hogy akkor engedik meg maguknak a tanulás luxusát, amikor már gyermekeik felnőttek, éppen unokájuk is van esetleg. A mi tanítványaink között is több olyan cigány lány és férfi van, aki, vagy nő és férfi van, aki pontosan ezt a pályaívet, ezt a pályafutást írta le. Ahhoz, hogy egyáltalán ilyen számban megjelentek a cigány roma fiatalok a felsőoktatásban, nagymértékben hozzájárult a felsőoktatás politika is, egyfelől a felsőoktatás megnyitott a kapuit, megnyilott. Másfelől pedig az ösztöndi rendszerek épültek ki, amelyek támogatják tovább tanulni kívánó roma fiatalokat, idősebbeket. Azonban az oktatáspolitika nem készült fel a cigány-roma továbbtanulásnak arra a sajátosságára, amit az előbb említettem, és ezt kiváltképp akkor látja az ember, amikor egy új ösztöndíj kiírás jelenik meg, amely nem föltétlenül megcélozván ezt a csoportot, de akár megcélozva is, és a fiatalság életkori hatálát, a fiatal diplomás, a fiatal pályakezdő diplomás, a pályakezdő doktornak az életkori határát 35 évben húzza meg, amikor nagyon sok cigány ember, fiú, férfi, nő éppen csak úgy közepetáján tart tanulmányainak. Igen, sokszor lehet hallani az egyetemen a jaj kiáltást, amikor megnézi, megjelenik a felhívás, hogy már megint nem férek be, már életkorom miatt. Az együtt vagy külön kérdését, ugye erről, erre térek most vissza. Elsősorban az oktatáspolitika színpadán érdemes föltenni, és lehet föltenni. Abból indulok ki, vagy az a meggyőződésem, hogy szegregatív oktatáspolitika nem létezik, vagy nyíltan, vállaltan szegregatív oktatáspolitika nem létezik, nem létezett, sem a rendszerváltás óta, sem az előtt. Olyan oktatáspolitikák vannak, amelyeknek a nem kívánatos következménye a többé-kevésbé durva szegregáció lett. Elkülönítő eljárások, tehát az, hogy a cigány gyerekeket elkülönítik az oktatásban a magyar gyerekektől, először a II. Világháború utáni Magyarországon, mint a tudatos oktatáspolitika eredményeként 60-as, 70-es években alakultak ki, amikor azt mondták, hogy 3-4 évig egy intenzív oktatásban vesznek majd részt ezek a cigány gyerekek, és akkor utána, amikor majd fölzárkóztak, akkor beteszik őket a heterogén normál osztályokba. A valóság természetesen az volt, hogy a 3-4 év alatt rossz feltételek között tanuló cigány gyerekek annyira lemaradtak az kortársaiktól, hogy soha az életben nem tudták őket utolérni. Ebben az időben, a 60-as, 70-es években a cigányságot kizárólag társadalmi rétegként, társadalmi peremcsoportként kezelték, amelyet föl kell zárkóztatni, és ez a felzárkóztatásnak lehet az eredménye egy igen durva szegregáció. A rendszerváltás idején pedig már elismerés nyerte a cigányság kulturális önállósága, tehát nem lehetett egyszerűen csak, és nem is volt egyszerűen csak társadalmi peremcsoportként kezelve, hanem valahogy elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogyan lehet a kultúrájukat, a kulturális örökségét a cigányságnak az oktatásba bevinni, hasonlóan a magyarországi nemzetiségekhez. Ennek ellenére az 1993-as nemzetiségi kisebbségi törvény még a felzárkóztatásban fogalmazza meg a cigányságra irányuló oktatáspolitikáknak a lényegét. Ugyanakkor nemzetiségi oktatási intézmények is szerveződtek, így a Kaiag iskola Budapesten, de elsősorban a pécsi Gandhi gimnázium. A szakmai és a politikai diskurzusokban viszont a kérdés egyre inkább afelé haladt, úgy fogalmazódott meg, hogy lehetséges-e egy népet, egy népcsoportot úgy amblok hátrányos helyzetüként értelmezni, vagy pedig valami mást kell megfogalmazni. Végül is ketté választották a hátrányos helyzetet és a nemzetiségi oktatást, amely aztán megint szegregációhoz vezetett. Eredménye is van persze a kulturális azonosság tudat ápolásának, és ezt most nézzük meg egy kis rövidke filmen.
Meg, 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 meg
Hajdúböszörményben óvodában készültek ezek a felvételek, amelyen láthatjuk, hogy azzal, hogy az óvónők megtanulták az ottani lovári cigáncsoport nyelvét, csodálni tudták a táncait, igen nagy sikereket értek el a szülőkkel való kapcsolatban és a gyerekekkel való kapcsolatban. Míg elméleti viták folytak arról, hogy hátrányos helyzet vagy kisebbségi oktatás együtt külön programban vegyenek részt a cigány gyerekek vagy benne az osztályban, addig kialakult egy újabb szegregációs formák, a cigány gyerekek, tehát kihasználván a nemzetiségi oktatásra, a kisebbségi oktatásra nyújtott támogatásokat, programokra nyújtott támogatásokat, egyre több iskolában alakultak ki, lökték ki magukból, és rekesztették ki a nem cigányok közül a cigányokat, alakítottak cigány osztályokat, cigány iskolákat. A jelenlegi oktatáspolitika súlypontja az éppen ennek a szegregációnak a felszámolása, helyette az integrált, más összefüggésben és kicsit más tartalommal inkluzív oktatás, nevelés, inkluzív iskola megteremtése. Ehhez a programhoz, ez nagy dolog, az elmúlt évek programjához viszonyítva, a tanári továbbképzés, képzés is hozzászervezte most az oktatáspolitika. A lényege ennek az oktatáspolitikának az, hogy olyan integrált, olyan színes osztályokat, csoportokat hozzanak létre, és úgy képezzék a tanárokat, hogy ne legyen teher, ne legyen hátrány az, hogyha egy osztályban szegény gyerek, cigány gyerek, roma gyerek tanul. Nem tudni egyelőre, hogy lesz ennek távlatosabb hatása ennek az oktatáspolitikának, a modelliskolákon túlmutató hatása. Ugye sajnos, hogy emlékeznek rá, bemutattam itt a térképeket, lehetett látni a cigányok által sűrűn lakott országrészeket, ahol mutatóban sincsen olyan nem cigány gyerek, akihez integrálódni lehetne, aki az inkluzív társadalmat képviselni. Azt hiszem, hogy vannak olyan problémák, amelyeket a pedagógiára vagy iskolára ráterhelni nem lehet. Legfeljebb egy részét tudja ez megoldani. Nem kétséges viszont számomra, hogy az érintett cigány közösségek számára ez a megoldás nagyon jó, kedvező és vonzó. Hiszen azt szokták mondani, hogy hiszen magyarok közé kerül a gyerek, hát tanulja meg azt, amit a magyarok is tudnak. Én magam, a meggyőződésem pedig az, hogy együtt jobb, sőt, együtt, csak együtt jó dolgozni, cselekedni, szórakozni, tanulni. Ennek illusztrálásaképpen és zárásként engedjék meg, hogy bemutassok két képet a Pécsi, a mi romológia szakunk hallgatóinak szakestéről, két hete volt, és megkérjem még a Szilvási Gypsy Bandet, hogy egy kis zenét adjon ezekhez a vidám zenés estéről készült képekhez.
Te jó peres belváron, te vil magja bagdalon, jól van, na-na-na-na-na-na-na-na-na.
Kaj belume, dritta la dana, dana, dana. Malo, 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 malo.
Köszönöm a figyelmüket, és akkor majd ugye várom a kérdéseket.
Professzor asszonynak köszönjük mindannyian az előadást.